Na, hát írtózatos nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Janicsák István vagyok, egy zuglói. A Petőfi csarnok is zuglói volt, ezért ülünk ma itt. Erre mondta a Ransburg Jenő, aki szintén zuglói volt, azelőtt, amíg ilyen szegény, hogy Zuglóban rendkívül sok fontos dolog van, de mind a fővárosé. És ez valóban így volt, a Pecsa is a fővárosé volt tulajdonképpen, mint ahogy a Népstadion, a Sportaréna, vagy bármi, nincs a zuglóiak kezében, de egy dolgot megtehetünk, mi emlékezhetünk rá. Népstadiont megölték, ott már az megvolt, ugye? Megvolt, ott volt már egy ilyen népstadionos helyrajzi emlékezés. Most pedig úgy gondolták a zuglói helyrajzzal foglalkozók, meg a kultúra vezetők, és hát mi is, hogy hozzájárulunk ehhez, hogy emlékezzünk egy kicsit a Pecsára. Mikor az első koncertünk volt, mondtam anyámnak, hogy anyám, készülünk az első koncertre, irtozatos, izgalmas, és hol lesz, fiam? A Pecsába. Hát miért mentek olyan messzire? Hát ezek vannak, aztán megszoktuk ezt a dolgot. Talán Petőfi csarnoknak, nem is tudom, hogy a zenészt hallottam-e Petőfi csarnokot mondani. Igaz, Lajos, nem nagyon Pecsa volt. Szeretettel köszöntök mindenkit, és kicsit puskázni is fogok néha. Ugye, tudjátok, hogy a mai napon együtt ünnepelnek azok, akik vezették ezt a Pecsát, azok, akik részt vettek, vagy ott voltak, igaz? Az egész német családnak ez egy ilyen azért hazajárás volt. Köszöntelek téged is. És hát vannak itt olyan szereplők is, akik énekelni fognak, de hívtunk ide egy-két olyan barátunkat, aki pár mondatot mond arról, hogy mi volt ez a Pecsa hangulat. De nagyon sokat meg fogunk tudni arról is, hogy hogyan és mint épült ez, milyen adatok vannak, mik történtek, és itt van a még köreinkben üdvözölhető, hál' Istennek, egyetlen élő igazgatónk, a Fogarasi Lajos, de emlékezni fogunk a Lehelre is, aki Lehel Lászlóra, aki ugye az előző, vagy az első igazgató volt, és soha nem felejtjük előtt, mert egy nagyon jó fejember volt. Egy kicsit a szemüvegem felveszem, hogy nem mondjak hülyeségeket. Tehát nagyon örülünk, hogy eljött közénk Lehel Lászlóni, Ecsődi Judit, aki a Lehel László igazgató felesége. Köszönjük Romhányi András népművelőt, a Lehel díj alapítóját. Ezzel már azt is elárultam, hogy van Lehel díj. Erről majd ő beszélni fog valamit. Én még nem kaptam meg, de most már akkor pályázom rá. Köszöntjük, amit már az előbb említettem, a Lajost, Fogarasi Lajos, a Pecsa egykori igazgató. Nagyon sokat sumákoltunk együtt. Szeretettel köszöntjük Nádor Katalint, a Pecsa közművődési osztályvezetőjét. Hello, Katalin. A háttérben, csak hogy még ilyen információkat most meglőjek, Móri András fotói lesznek láthatók. Ő adta ide nekünk, egy tapsot kérek neki is. Ezen kívül üdvözöljük a képviselőket, akik voltak olyan aranyosak, zugló képviselőtestületéből megtiszteltek minket. Itt vannak, és ez azt is jelenti, hogy ugyanez nem politikai rendezvény, de hogy sok embernek fontos az, hogy mi most ezt az ünnepet megcsináltuk. Itt most felolvasok, nem olvasok fel semmit, mert ez ilyen izé. Majd később még erről beszélek. Tehát, hogy a Népstadionban 2017-ben volt az a tárlat a Népstadionról, amiről az előbb említést tettem, És így jött létre a Petőfi Csarnokos ennek az ötletnek alapján, amit hát természetesen az uglói önkormányzat támogatott. Akit még nagyon nem vontam bele eddig a dologba, tehát nem üdvözöltem, de nem gondolom sokaknak nem lesz meglepetés, hogy itt van. Az egyik nagyon szeretett barátunk, akinek el kell menni nem soká, ezért egy ilyen kivételes BKV sorrendben előszáll fel az ajtón, most ha nincs jegye, akkor is. Úgyhogy hadd üdvözöljem itt közöttünk Várkonyi Attila, DJ, zenész, mindenes, jótékonysági alapító és minden. Gyere Attila, szia! Tiéd lesz a szó. Én nem is bánom, hogy egy picit a megnyitó elé ide tudsz lépni, és aztán hova kell menned?
Aztán Monoron lesz nekünk egy nagy retrofesztiválunk, és ott fogok, én leszek az első fellépő.
Tessék. Itt is az vagy, úgyhogy már ezért. Egyébként tudod, mi van, kimegy, beül a kocsiba, és elmegy Pakonyra. Tehát semmilyen Monor megézne, csak első akart lenni, ismerjük ezt. A zenészek is, meg a DJ-k is nagyon nagy francok. Attilám, én odaadom most neked a mikrofont, és akkor egy pár mondatot mondj az emlékeidről, mondj arról, te nagyon sokat voltál ott. És én személy szerint legalább háromszor léptem fel olyan rendezvényeden, amit ilyen jótékonysági rendezvényként. Hát ingyen, igen.
Hát kedves mindenki, jó estét kívánok. Nagy szeretettel köszöntöm én is mindenkit, aki megjelent, és nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek. És nálam sokkal-sokkal nagyobb és jelentősebb emberek léptek azokra a deszkákra hosszú-hosszú éveken keresztül. Kisgyerekként, meg egyetemistaként jöttem én is Pestre nézni a koncerteket, és úristen, a Pecsában van koncert, hát ez annyira menő volt, és menő is maradt egészen a bezárásáig. És most megragadnám az alkalmat, hogy bocsánatot kérjek itt az elsősorban ülő kollégáktól. Szerintem velem volt a legtöbb baj az összes koncertszervező közül, mert általában én ilyen, nem általában, de... Általában ilyen jótékonysági eseményt szerveztem, ezt úgy kell elképzelni, hogy a 30 vagy 40 fellépő és sok ezer gyerek. A sok ezer gyerek között volt vidéki, fővárosi, sérült, nem sérült, épp, mindenféle gyerek. Hát mindenkinek volt egy problémája. Hol áll a busz, hogy tud bejönni, adnak-e neki enni, nem tud két órát bezárva lenni, sorolhatnám hosszasan. És hát a zenekarok, szegény Katinak előző este telefont, az Edda csak élőben hajlandó fellépni, újraírjuk a Rydert, mindezt előző este, és még 29 másik fellépő azon a délutánon és estén. Úgyhogy én először nektek szeretném megköszönni azt, hogy ilyen toleranciával és türelemmel álltatok hozzánk, és eljöhettünk erre a rendezvényre. Ott Presser Gábortól Kovács Ákosig, ott az Istvánéktól Anitán keresztül szinte mindenki, aki magyar popzenében számít. Én nem sajnálom, hogy nem csináltam egy számítást, de biztos vagyok benne, hogy százezres nagyságrendben voltak, hogy gyerekek, sérültek, árvák, nagycsaládosok, akik rászorulóként jöttek, és nekünk mindannyiunknak az volt a közös dolgunk, elképzelésünk, hogy ugyanolyan koncertet kapjanak, mintha sok ezer forintért megvették volna a jegyet. Tehát soha nem hagytuk Katiék se, és én se, hogy egy ilyen szegény ház legyen, hogy na jó, hát eljönnek a fellépők, lehaknizzák, ahogy ezt mondják a szakmában, és aztán mennek tovább. Mindenki oda tette magát látványban, fényben, hangban, mindenben, úgyhogy ezúton ezt szeretném megköszönni. És hát én is pont súgtam Anita fülébe, sose gondoltam, hogy egy épület iránt fogok én valaha nosztalgiát érezni, de így van. Hát 25 éve, idén lenne a 25. DJ Dominik és barátai, az volt a neve ennek a sorozatnak. Hát nagyon szeretném megcsinálni idén a 25-et, dolgozom is rajta. Nem, ott sajnos már nem, a szabadtéri tudnék esetleg. Jó, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm tényleg. Egyrészt, hogy ott lehettem, mint fellépő, bármikor, mert ezeken a jótékonysági koncerteken kívül még Laciék és később általatok is nagyon sok eseményen felléptem, DJ-ként is, rádióval is, tévével is, mindenféle volt. Úgyhogy köszönöm szépen, és vigyázzunk egymásra. Szoktam mondani, hogy én mondta, hogy a DJ-k mekkora francok, hát ez lehet, hogy igaz is, de hogy az az én hitvallásom, hogy közönségből közösséget. Hát ezen vagyok, hogy ez most egy országnyi rádióhallgatót jelent a Retro Rádióban, vagy 10 embert, aki eljön egy rendezvényre, ahol éppen nem sikerült megszervezni, nekem mindegy, én oda teszem szívem, lelkem, ahogy oda tettem a Pecsában is, Én jó egészséget kívánok mindenkinek, és remélem, hogy a különböző színpadokon, a rádiókészülékek, mert hogy valahol fogunk még találkozni. Köszönöm szépen, és Isten áldjon, Pecsa. Köszönöm.
Bárkonyi Attila. Köszönjük, hogy eljöttél. Parancsolj. Oké. Legközelebb utolsó leszel. Akkor elkezdjük a hivatalos részét. Szeretném megkérni Garai Klárát, a Cserepesház igazgatóját, hogy nyissa meg ezt a mai kis bulit. Ne izguljatok, nem lesz tök unalmas egyébként, mert fellépők is vannak, itt várakozik már fuvolájával a Török Ádám, ott ül Anita, meg minden, de nem akarom lenőni a poénokat, csak átadom a szót, kikapcsoltam, átadom a szót Garai Klárának.
Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm a Cserepes ház igazgatóját, aki szintén jelen van. Én a Cserepes Kft. Ügyvezetőjeként köszöntök mindenkit. Nagy-nagy szeretettel, és leginkább a Zuglói Helytörténeti Gyűjtemény nevében. Mert egy kiállítás a jéghegy csúcsa. Megmutatjuk azt, ami 21 néhány tablóra elfér. És annak örülünk, hogy minél többen eljönnek, mert azok, akik működtették ezt az egészet, és akik 30 éven keresztül az ifjúság szórakoztatásáról gondoskodtak, azoknak legyen ez egy örömünnep. Én úgy tekintek a Pecsára, mint egy orvosi műhiba következtében elhunyt nagybácsira, akit meg lehetett volna menteni, de az orvosi tudomány kevés volt ehhez. Viszont nem szomorkodni jöttünk, hanem emlékezni és megmutatni azt, hogy milyen csodálatos munkát végeztek, akik ott dolgoztak, és hogy mennyi embernek nyújtottak felejthetetlen élményeket. És ez a mindenkinek nagy-nagy köszönet, rengeteg munka van ebben, hogy ez a kiállítás összejött, és nem úgy jött össze, hogy mit csináltuk. Mi csak lehetővé tettük, és mindenki hozzátette a sajátját. És itt szeretném én is az Istvánhoz csatlakozva megköszönni, hogy ugye mindezekhez pénz is szükséges, és az itt lévő képviselők, Sokacanikó, Lévai Sándor, Sógor László, ők minden évben gondoskodnak arról, hogy a Zuglói Helytörténeti Gyűjtemény kapjon annyi pénzt, amivel életben marad. És ezért köszönöm nekik ezt, hogy nekünk most már van akkora böszme nagy szerverünk, hogy duplikátumban minden kiállítási anyagunk megvan, és akkor, hogyha a papíralapú vicikvacakok tönkre is mennek, de megmarad a digitális világban, úgy, ahogy annak lennie kell, mert mi ezt a helytörténeti gyűjteményt úgy működtetnénk, mintha hivatalosan engedélyezett muzeális intézmény lenne. És én mindenkinek nagy szeretettel köszönöm mindazokat az apróbb, nagyobb ajándéktárgyakat, holmikat, amiket összehordtak nekünk, mert ez mind a helytörténeti gyűjteményt gazdagítja, és mi azért örülünk, hogy most még az élő és életképes és vidám, mosolygós dolgozók itt megjelenhetnek, mert a helytörténetnek a legnagyobb ellensége a lomtalanítás. Tehát ha valakinek eszébe jut kidobni egy jegyet a Pecsából, vagy egy plakátot, az számunkra óriási veszteség. Ezért mi, mint a hangya, gyűjtögetjük mindezeket, minden kollégámnak, minden ajándékozónak, minden kedves megjelentnek jó beszélgetést és jó érzéssel való visszaemlékezést kívánok. Köszönöm, hogy eljöttek.
Igen, én is mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Egyik kedvenc helyem volt a Petőfi csarnok, ugye a mini nagy korszakai után, ami volt a Bemrakpart, a Tabán és a ifjúsági park, akkor ugye a méltó utódja lett, és ott is rengeteg bulit csináltam, tehát a Pecsába. És nagyon köszönöm mindenkinek, akik itt ülnek. A Katiék, a Lajosék, Ágék, akik mindig szerették a Mininek a budiait, úgy hívtak, hogy a nagy bevételt csináló. Ez azt jelentette, hogy majdnem mínuszba volt minden buli, de aztán átváltottam, és saját magam csináltam bulikat náluk. Marha jó feltételeket adott Lajos is mindenki, és hatalmas teltházakat csináltam. És utána a pénzt megpróbáltam szétosztani, de volt, hogy nekem nem maradt semmi. De attól függetlenül nagyon jó volt. Most három részre csinálták a rendezők, főnökség a műsoromat. Elsőnek egy lusta blúzt eljátszott. Vigyázzatok, visszajövök még.
Jó. Puskázom egy kicsit. Megváltoztattuk a sorrendet egy picit, mert Romhányi András nem biztos, hogy ráér sokáig, ugye? Jól mondom? Tehát következik most néhány mondat, legyen szó arról a Lehel Lászlóról, akit azok, akik hát nem közvetlenül ismerik a Petőfi csarnok ügyeit, nem tudhatnak sokat, de ő volt az igazgató, és nem érdemtelenül egy díj alapításról van szó, amelyben reméljük, hogy mindannyian még lesz, hogy hozzájárulhatunk koncerttel vagy bármivel. Tehát felkérem Romhányi Andrást, hogy idézze fel Lehel László emlékét, és tájékoztasson minket a Lehel díjról.
Jó napot kívánok, szerbusztok! Én először köszönném meg a rendezőknek. Akkor, amikor megtaláltak engem, akkor azt mondtam, hogy ilyen nincs a világban, hogy emlékezünk valamire. De mindig azt kell nézni, hogy holnap mi van. Az, hogy volt valami, azt nem ugye lebontják a Petőfi csarnokot, lerombolják a harangot, és így tovább nézzük az egészet. És akkor van valaki, aki erre emlékszik, és hogy ti emlékeztek, ugye nektek is köszönöm, hogy itt vagytok. És ugye a Petőfi csarnokról ezután többen fognak beszélni, éppen azért most én Laciról szeretnék egy kicsit, hiszen ugye ő volt az, aki megálmodta a Petőfi csarnokot, megcsinálta, a nullából fölemelte arra a szintre, amelyik mindannyiunk szívében benne van. Kapott érte fegyelmi természetesen, amire büszke volt és nagyon helyes, mert az ilyenél azért büszkének kell lenni egy ilyen fegyelmiért. És azt kell mondani, hogy a haláláig azt testesítette meg, hogy a fiatalokat szeretni kell, a fiataloknak olyan lehetőséget kell adni, amiben ki tudnak bontakozni. Azt, hogy a fiatal amúgy ilyen könnyű szórakozásra vágyik leginkább. Akkor el kell hívni egy könnyű szórakozásra, csillagfény diszkó, és akkor ott kap mást. És ezt észre se veszi, hogy belekeveredik egy beszélgetésbe, belekedik egy filmvetítésbe, találkozik egy érdekes emberrel, és egy kicsit több lesz akkor, amikor kijön, pedig csak diszkózni jött. Na, ez volt a Laci. Az, hogy én hogy ismerkedtem meg vele, annak a pontos időpontját nem tudom, de azt mondom, hogy 1987-ben volt. Talán emlékeztek arra, hogy volt egy ilyen, hogy Budapest nagy sportcsarnok. Tehát, ja, még nagy sportcsarnoknak hívtuk, mert volt egy nemzeti sportcsarnok. Na ez éppen akkor épült, és annak a kultúrás osztályának a vezetője volt. Ez ott van, ahol most a Papp László aréna van. És ott egy faház volt, ahova én mentem őt keresni. Zuhogott az eső, hideg szél fújt, bizonyára ősz lehetett, és akkor hát nagyon vacak volt a dolog, és már vissza akartam fordulni, végre megtaláltam a házat, bementem. Úgy ölelt át, mintha ezer éve barátok lettünk volna, rögtön megkínált tejával, ő nagy tejás volt, én meg nem szerettem, és innentől kezdve megpecsételődött a barátságunk, nagyon, nagyon jó viszonyban lettünk egymással, nem csak szakmailag, én néhány évet dolgoztam a Petőfi csarnokban módszertani vezetőként a 80-as, 90-es évek fordulóján, oda hívott magához, és nem csak ez, hanem a civil szférában is sokat dolgoztunk együtt. Nagy mackós ember volt, akinek a szemében mindig valami huncutság bujkált, de ebben a nagy mackós testben mindig az örök kamasz rejtőzött. Ifjúsággal foglalkozó szakemberként mindig az övéi között, a fiatalok között akart lenni, igényelte az ő kritikájukat, nem csak a jó visszajelzést, a kritikájukat, mert ebből akart tanulni. Ez rögtön földolgozta a kritikát, és rögtön már valami új dolgot talált ki. Ez ma már nem annyira divat, mint azt sem, hogy ő mindig népművelőnek vallotta magát, és ugye ő volt a Budapesti Népművelők Egyesületének az elnöke kezdettől fogva haláláig, és ő kitartott amellett, hogy ez a szakma, vagy ez a hivatás, ezt népművelésnek hívják, és nem mindenféle, amit, ahogy most azóta hívták. A legfontosabb szakmai erényének én az új eredmények megismerésére való, és az annak az alkalmazására való nyitottságot, ezt a törekvést tartom. Ő a közművelődési szakmában elsőként foglalkozott a fiatalság szórakozási igényeinek komplex kielégítésével, még a Rideg Sándor művelődési házba kezdte, és a Csillagfényben teljesedett ez ki. A kulturális marketinggel, vagy szakmai jogvédelemmel. Ugye manapság ezek már nagyon nincsenek meg, egészen más lett a világ, ő ezt nagyon komolyan vette. Nagyon hosszú sor van, amit meg lehetne nézni. Az a lényeg, amit a tőle a kollégái pályatársai megtanulhattak, az a sejátos kettőségben rejlett, rendkívül széles műveltsége, művészetek iránti igény, és az a közvetlenség, ami őt nagyon jellemezte, akik itt vannak, mind tudják, hogy ha az utolsó csöves gyerek volt, pontosan ugyanúgy beszélt vele, ugyanolyan kedvesen, közvetlenül, mint a legnagyobb művésszel. Kiváló kapcsolatteremtő képessége volt. Volt még neki egy nagyon nagy erénye, az, hogy a pályakezdő vagy a perifériáról a szoruló kollégáknak ő mindig segítséget adott. Én magam is kétszer jártam az életemben úgy, hogy a szakmámban megbuktam, és akkor ő mindig átsegített ezen a nehéz helyzeten. De benne lakott a muzsikusok bohém lelke is, mindenkivel azonnal megtalálta a hangot. Tisztelte a szakmája nagy öregjeit, ragaszkodott mások által ózsdinak vallott véleményeihez, elveihez, elvárásaihoz, és közben mindent a fiatalokért tett, és így tudott ő 60 évesen is Budapest örök kamasza maradni. Az ő példája az bizonyítja, hogy így lehet igazi várakat építeni, igazat nagyot, megvalósíthatót álmodni, és lelkes társakra találni ennek a legfantasztikusabb ötletek megvalósításához is. Mindezek az érdemek voltak azok, amik eljuttattak bennünket oda, hogy ezt a bizonyos Lehel László díjat, amiről szó volt, megalapítottuk. Most nem olyan régen múlt a temetésének az ideje, hogy 16 évvel ezelőtt temettük el, és a temetés végén Galambos Robi, aki itt ül mellettünk, azt mondja, hogy én itt megalapítottam a Lehel László díjat, és onnantól kezdve valóban megalapítottuk a Lehel László díjat. Röviden elmondom, hogy mi ennek a lényege. Lacira emlékezünk az ő érdemeire. Három dologért lehet megkapni. ezt a díjat. Az egyik, hogyha az ifjúság igényes szórakoztatási lehetőségeiben szakmailag hosszú távon valaki komolyat alkotott. A másik, amit említettem, volt, hogy a pályakezdő, illetve perifériára szorult kollégáknak segítséget nyújtó valaki, vagy pedig a szakma egységéért sokat tett. Ő ugye a Budapesti Népművelők Egyesületének az elnöke volt. Minden évben egyszer adjuk át ezt a díjat, és mindenki csak egyszer kaphatja meg, és egy komoly szakmai kuratórium az, amelyik dönt. Nagyon fontos, hogy semmiféle szekértáborhoz nem tartozunk, senkitől nem függünk, ez valóban ezt a szakma adja. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy ezzel a díjjal is emléket állítunk Lacinak, évről évre, szeptember 27-én Laci születésnapján adjuk át ezt a díjat mindig ott, ahol az illető díjazott éppen a tevékenységét fejti ki. Így emlékezünk Lacira, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Az Izglabor volt az első zenekar, aki 1986. január 22-én bérbe vette a Petőfi csarnokot. Tudnék, akkoriban nem lehetett bérbe venni a Petőfi csarnokot, megmondta a vezetőség, hogy ti jöhettek, lesz bevétel, valószínű, ti ki a rák vagytok. Hát mi az Izglabor vagyunk, senki nem ismer benneteket. Nektek itt bizony nem lesz koncertetek. És ezt megértettük, hát hiszen, hogy mi van. Hazamentem, eladtam a sárga trabantomat, visszamentem, és ez a Lehel László volt az, aki azt mondta, hogy ja, öreg, hát akkor tessék, próbáld meg. És hála Istennek sikeres volt nekünk ez a koncert. Ezt csak azért mondom, mert utána nagyon sokat odajárva megismertünk valakit, akit a Csillagfény diszkó színpadán láttunk, és egy hölgy volt, énekelt, göndör haja volt, és mint a Tina Turner így nyomta magát, ott mozgott, és nézte, hogy kicsoda ez a csaj, milyen jól énekel, Whitney Houston dalokat, ilyen-olyan, amolyan dalokat, és akkor felajánlottuk neki, hogy dolgozzon velünk. A Lőrinc Gabriella nevű tévében mondani, ő akkor még Zizi Laborban volt, és aztán már ugye elmenni készült, de mondta az Anita, hogy hát nem, hát ő nem akar zenekarba, hát nem. És egy év, mondtam, hogy gondolkozz egy éven belül, ha jelentkezel, akkor. És egy év múlva, hála Istennek, azt mondta, hogy hát eddig nem jött össze több, akkor...
Sikolga néninél, és kerestük az utat, hogy hogy lehetne szólópályára valahogy keveredni, és a Petőfi Csarnok Csillagfény diszkója mindig kereste a fiatal tehetségeket. És emlékszem rá, hogy most nincs itt velünk, de azt gondolom, hogy nagyon sokat tett azért, hogy ma itt állhatok. Őt úgy hívják, hogy Abella Miklós, bizonyára sokan emlékeztek rá. Tudnélik, az volt, hogy nem lehetett csak úgy kezdő énekesnőként kiállni, meg kellett, hogy hallgasson, és sose fogom elfelejteni, hogy szombat délután oda mentem a kis kazettámmal, hogy szeretném, akkor hallgasson meg, talán egy Aretha Franklin dalt vittem, nem tudom pontosan. Fölállított a színpadra, tudjátok, mekkora volt az a színpad? Óriási. Tehát szélességben, hosszában, mélységben iszonyatosan nagy. Hátul éppen egy világító technikus szerelte a lámpákat az esti Csillagfény diszkóra, és akkor elénekeltem egy Aretha Franklin dalt, és a Miki állt valahol hátul, nem is láttam, és azt mondtam, jó, jöhet. És így kerültem a Csillagfény diszkóba, és még egy rövid történet, mert azt gondolom, hogy az én pályafutásom talán ott el is dőlt, amiről beszélt az István, hogy ott találkoztunk, nagyon-nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy ez a sors keze volt. Egy Csillagfény diszkós éjszakán úgy sikerült összehozni a szervezőnek, hogy fellépett a V-motorok zenekar, utána felléptem én, és utána felléptek az Istvánék, az Izilabor együttes, és amikor lejöttem a színpadról, akkor a Rózsi odajött hozzám, hogy készül egy film, a Timár Péter most írja a szinopszisát, és videoklippekből állna ez a film, és hogy volna kedvem ebben részt venni. Hát, hogy mondhatta volna nemet? Eszem, Isten őriz. Hát persze. Úgyhogy ők voltak azok, akik életem első dalát megírták, ami be is került a Moziklip című filmbe. És itt volt az is, hogy az Istvánékkal találkoztam. És utána úgy hozta az élet, hogy valóban az egy év letelt, és december 31-én a sportcsarnokban volt egy nagy szilveszteri buli, és akkor oda mentem az Istvánékhoz, hogy na jó, akkor próbáljuk meg. És rákövetkező évben, 1988. júliusában az Interpop Fesztivál nagy díját el is hoztuk közösen az Istvánékkal. Bocsánat, egy kicsit hosszú voltam, de ezt mindenféleképpen a Mikit se szerettem volna kihagyni, mert úgy gondolom, hogy nincs itt, de emlékezzünk meg róla is. Szóval következzék akkor az a bizonyos Ler Demjén dal, a dal címe Vár rám. Köszöne dal, régen alszik minden, hűvös van, hisz most ébred a fény. Te is alszol csendben valahol, s álmodban a tegnap szakadol. Az arcot talán láttam valahol, de nem emlékszem rád, mert olyan vagy, mint más. Vagy mással voltál, s nem figyeltem hát. Hiszen most sem tudom igazán, milyen lesz, aki holnap megtalál. Valahol most is lennie kell, és ő pont így énekel. Tán az utcán éppen jön felém, ő is fázik rég szegény. Hiszen együtt indultunk, s egyfelé futunk, hova együtt érkezünk, ott csend lesz és vége, kacsincs az égre. Ha eljöttél sok bús éj után, s velem átlépnél a holnap ajtaján, várj rám. Ha van rá még erő, s annyi szív, ami mindkettőnket biztos helyre hív. Várj rám, várok, amíg ő jön el elém, s ha túléltem az éjjel, megvárom a hajnal, s ha itt lesz többé, sosem sírom el, hogy megkaptam az életet, csak azt nem, aki mellém fekhetett, s eldédelgetett. Valahol most is lennie kell, és ő pont így énekel. Tán az utcán éppen jön felém, ő is fázik úgy, mint én, szél is fújja. Hiszen együtt indultunk, s egyfelé futunk, hova együtt érkezünk, ott csend lesz és vége, kacsincs az égre. S velem átlépnél a holnap ajtaján.
Demjén Rózsi, nem kis zeneszerző, nem kis szövegíró, de aki ennek a dalnak a zenét itt, az Ler István, csak egy mondattal annyit, hogy már évek óta súlyos betegséggel küzd. Nagyon sokat szorítunk érte, nagyon sokan reménykedtünk abban, hogy hamarabb felépül, de hát ahogy a Schumacherről sem tudni pontosan, hogy mi van, szegény István is elég nehezen tartja magát. Innen is kívánunk neki jobbulást, gyógyulást. Hülye lennék, ha olyan műsorvezető lennék, aki, ha van egy nagyon híres ember a közönség soraiban, nem állítja fel, nem szólítja meg. Itt ül az ország egyik legjobb dobosa, hanem a legjobb, ezt én nem tisztem megállapítani. Nyilván ő úgy tudja, hogy a legjobb. Igen. Vannak emlékeinek is a Pecsáról. Hölgyeim és uraim, Németh Gábor, gyere, 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 gyere. Szia, Gáborka. Nem kis ember lettél. Igen? Én még csak kettőt, akkor várj, üsd a fejem hátra be. Artisius jogvédő, itt-ott ilyen mindenféle pozíciók, tehát ott maradtál képben, vagy állítólag még dobon is tudsz. Én most a viccen kívül csak azt szeretném, ha bármilyen kis apró emléket is, de hogyha felidéznél magadból, vagy akár a bikinivel, akár más dolgokkal kapcsolatban. Jó, tiéd a mikrofon.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát szerintem én holnap estig tudnék mesélni. Én 17 évig voltam a Petőfi csarnokban minden egyes nap. Nekem ott volt a hangstúdióm. Köszönet, ugye, bézanyám. Tehát én benfentes családtag vagyok. Úgyhogy ha valaki valami pletykát akar hallani, az nyugodtan forduljon hozzá. Most nem is tudom, hogy mit mondjak. Ez tényleg olyan volt, mint egy nagy család. Mindenki mindenkiről tudott mindent, mindenki kedves volt a másikhoz. Tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon jó volt a légkör. Nagyon komoly sztorik vannak. Egyébként itt ül az első sorban Fodor Ágnes, akit egyébként nagyon jól tennélt, hogyha megkérdez, hogy egyetlen egy sztorit meséljen el, mert mindenki lefekszik. Az a bizonyos osztrák zenekar. Az a bizonyos osztrák zenekar, az óriási volt. Jött egy osztrák zenekar, és a Lehel Lacival kapcsolatosan, de az Ági úgy tűnik, hogy nem akarja elmesélni, akkor én elmondom, hogy jött egy osztrák zenekar, de előzőleg jött egy ilyen joviális úriember, szemüveges, mit tudom én, atomkutató, és bejött a Petőfi csarnokba, és körülnézett, hogy a kisfia hol fog zenélni másnap. És mindenki azt hitte, hogy hú, hát itt ez valami nagyon komoly dolog lesz. Majd másnap megérkezett a zenekar. A legdurvább buli volt, amit életük, a pornoszextől kezdve minden. Na most a lényeg az, hogy a Lehel Laci benn volt a bulin, és látta, hogy mi folyik itt, és azonnal lelépett, mert tudta, hogy ha nem lép le, akkor nagyon nagy baj lesz. Igen, akkor le kell állítani a bulit. Lelépett, és hát másnap be is hívták rögtön, és kérdőre vonták, hogy mi történt, és mondták, hogy de haragudjatok, hát nem voltam bent, és a Nádor Katinak rögtön kellett adnia egy fegyelmit, ugye? De azért is valami volt, mindegy, a lényeg az, hogy így el lett is másolva a dolog, és egyébként számtalan ilyen sztori volt, és mindenki csak nevetett, és mindenkinek jó kedve volt, és nagyon sajnálom, hogy ez így alakult. Köszönöm szépen.
Nagyon köszönjük, Németh Gábor.